Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Szeretettel köszöntöm a tévéhallgatókat. Örülök, hogy itt lehetek ismét, és egy rendkívül izgalmas bibliai szekcióhoz érkeztünk. Egy roppant, izgalmas szöveget fog ma este feldolgozni. A Jelenések könyve 14. részének az első 5 verséről van szó. Robert Mounce, aki az 1970-es években egy elég jó kommentárt írt a Jelenések könyvére, azt írta ebben a kommentárban, hogy a Jelenések könyve 14. részének az első 5 verse a könyv legenigmatikusabb szakasza. Ezzel a véleménnyel az írás magyarázók nagy százaléka egyetért ma is. Például egy német származású, de Amerikában élő hölgy, Elizabeth Schuster Fiorenza, aki különben a Harvard Egyetemen tanít, azt írja, hogy az írásmagyarázók egyszerűen tehetetlenek, ami a Jelenések könyve 14. fejezetének az első 5 verse értelmezését illeti. Ugyanakkor egy rendkívül fontos látomásról van szó, amint az a ma esti előadásból ki is fog majd derülni. Nyissuk fel Bibliánkat és olvassuk a 14. részből az első 5 verset. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 000, akiknek a homlokára az ő neve és az atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását, és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak a 144 000, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek. Ezek követik a bárányt, ahová megy. Ezek vétettek meg Áron az emberek közül, első zsengéjül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Ugye mielőtt a látomás részleteit áttekintenénk, vitassuk meg azt a kérdést, hogy hol is helyezkedik el ez a látomás a könyv struktúrájában. Sajnos nem tudunk vetíteni ma este, technikai okok miatt, habár én elkészítettem egy bemutatót, de hiszem azt, hogy már jó néhányszor meg lett mutatva itt a péntek esti előadásokon a Jelenések könyve szerkezete. És a Jelenések könyve kiasztikus szerkezetben íródott. És a kiasztikus szerkezetnek az a lényege, hogy a csúcsponton található szekció tulajdonképpen a hangsúlyos. És a Jelenések könyve kiazmusának a középpontjában a 12., 13. és a 14. fejezet található. Ez a legfontosabb a Jelenések könyvében. A kozmikus konfliktus látomás. És a 14. rész első 5 verse ennek a központi szekciónak a szívében található. És ha most tudnánk vetíteni, akkor megmutatnánk, hogy ez a központi szekció egy újabb, kisebb kiazmust is tartalmaz. A 12. rész bemutatja a kozmikus konfliktus, a nagy küzdelem történelmét. A 12. rész. A 14. rész, 14. versétől a 20. versé bemutatja a nagy küzdelem lezáródását. És ezek párosban vannak. Aztán a 13. rész bemutatja Sátán stratégiáját a végidőre. A két fenevad, ugye? Ezzel ellentétben a 14. rész 6. versétől a 13. versig a hármas angyal üzenettel találkozunk. Ez Isten stratégiája a végidőben. És a kiazmus központjában a 14. rész első 5 versével találkozhatunk. Tehát elmondhatjuk nyugodtan azt, hogy ma esti témánk a legfontosabb verseket érinti a Jelenések könyvében. Így ez a jelenet a Jelenések könyve központjának a központja. A szakasz igazi értelme akkor világosodik meg előttünk, ha magának, a kozmikus konfliktus látomásnak az összefüggésében szemléljük azt. Ugyanis az ezt megelőző szakasz, a 13. fejezet, a könyv egyik legsötétebb fejezete. A sárkány, Isten űrcsellensége, a tenger szélére áll, és két szövetséges társat hív elő. Két fenevad jelenik meg. A tengerből feljövő fenevad, és a földből feljövő fenevad. A sárkány két szövetséges társával egy hamis háromságot képez, amely az igazi háromság utánzata. Azért sötét a 13. fejezet, mivel bemutatja ennek a koalíciónak a tevékenységét a Földön. Ebből a fejezetből kiderül, hogy az első fenevad teljes szuverenitást igényel önmagának, és a második fenevad pedig támogatja ebben. Az egész rendszer, az egész világrend mögött a sárkány húzódik meg, aki az értelmi szerzője ennek az új rendnek. A 13. rész 4. versében elhangzik egy retorikai kérdés, amely így szól. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? Ugye a válasz nem adatott meg a retorikai kérdésre, mint ahogy nem szoktunk válaszolni egy retorikai kérdésre, de világos a válasz. A válasz senki. Semmilyen földi erővel nem lehet ellenállni a sátáni világrendnek. Azt olvassuk a fejezetben, hogy az egész föld csodálta a fenevadat, és imádta őt. De ebben a hatalmas éjféli sötétségben már ott van egy kis világosság. Csak egy fénysugár. A 13. rész 8. verse, amely azt mondja, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akiknek neve nincs beírva a megöletett bárány életkönyvébe. Tehát lesznek emberek, akik ellenállnak majd a fenevad által bevezetett rendszernek. És ebből a fejezetből kiderül, hogy ezek az emberek, akik az igazságot képviselik, az életük árán is ezt meg fogják tenni. Életüket sem nem fogják kímélni azért, hogy kiálljonak az isteni értékek mellett. Amíg a 13. részben egy hatalmas sötétséget látunk egy pici kis fénysugárral, a 14. fejezet első 5 verse egy hatalmas világosság. Így a két szekció antitézis. Tulajdonképpen ellentétpárban van. A sötétség a 13. részben, és a hatalmas világosság a 14. rész elején. Figyeljük meg az ellentéteket. A sárkány a tenger mellett fekvő homokon áll. Ugye, milyen talaj a homok? Ez egy puha, ingatag talaj, bizonytalan talaj. Ennek ellentéte, ugye, a szilárd talaj, hol áll a bárány? 14. részben, ugye, hegyen áll, sziklán, valamin, ami szilárd, ami biztos. Ugye Jézus Krisztus maga is azt mondta, hogy ne homokra, hanem sziklára építsük a házunkat. A 13. fejezetben az egész föld imádja a fenevadat, de ugyanakkor ezzel a gesztussal imádja a sárkányt is. Ezzel ellentétben a 14. részben a 144 000 Istennek énekel új éneket a trónus előtt, és ezzel Istent imádja. A 13. fejezetben a föld lakosának lojalitását egy homlokra vagy kézesütött bélyeg jelzi a 666-os, ezzel ellentétben a 144 000 jellemzésének az első mondata az, hogy az ő homlokukra a bárány és az atya neve van felírva. Látjuk az ellentétet a két fejezet között. Tehát az általunk tanulmányozott látomás, a 14. rész első 5 verse, szöges ellentéte annak, ami az előző fejezetben történik. Éppen ennek az ellentétnek köszönve érthetjük meg a látomás igazi rendeltetését. Részletezhető ez a látomás még tovább. Azt mondtuk, ez a látomás a jelenések könyve közepének a közepe. És ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor tovább is részletezhetjük, és azt láthatjuk, hogy három részre osztható ez a látomás. Az első versben magával a látomással találkozunk, hogy mi az, amit János lát. És valószínűleg ez a legfontosabb vers az öt közül. Azután a második és a harmadik versben János azt írja le, amit hall. Mennyei ünneplésről van szó, és az, amit János hall, magyarázza azt, amit lát. És végül a harmadik része az első versnek, a negyedik és az ötödik vers a 144 ezer jellemzése. János részletesebben leírja azoknak az embereknek a jellemét, akiket ott lát a bárányjal a Sion hegyén, majd később énekelni hall Isten trónja előtt. Amint látjuk, a három szakasz között egy világos, logikai sorrend, egy szoros összefüggés van. Így sorba vesszük ezeket a jeleneteket, és megpróbálunk odafigyelni a kulcs szimbólumok értelmezésére. Hát kezdjük az első verssel. Mit lát János a látomásban? Mit lát János az első versben? Így is kezdi, ugye, és láttam. Mit lát? Azt mondja, hogy látta a bárányt, aki ott állt a Sion hegyén. A bárány a látomás fókuszpontja. És azt mondja, hogy ott látta a bárányjal a 144 ezret. Nem valahol távol, vagy nem valahol ott a közelében, hanem közvetlenül, szorosan, ott a bárány mellett, ott volt a 144 ezer. Ugye már ez a közelség, hogy ott volt vele a 144 ezer, sokat mondó üzenetet közvetít. Ugyanis ez a közelség arra tapint rá, hogy a bárány és a 144 ezer között egy bensőséges kapcsolat alakult ki. És ennek a kapcsolatnak a közelségéről beszél az a leírás is, amely szerint a 144 ezer homlokára oda van írva a bárány és az atya neve. Ugye itt egy nagyon jól ismert bibliai jelképpel találkozunk, a névnek a jelképe, amely jellemet jelent. Ugye az a tény, hogy a 144 ezer homlokára oda van írva az atya és a báránynak a neve, legalább két dolgot jelent. Először is azonosulást jelent. Úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek az életében megvalósult az, amit Pál apostol így ír le a Galata 2:20-ban. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Egy ilyen szoros-szoros közösség, szinte azonosulás jött létre a 144 ezer és a bárány között. És másodszor ez a tény azt is jelenti, hogy a 144 ezer a bárány tulajdona. Mivel ezeken az embereken Isten neve áll, így az Isten magáénak tekinti őket. Micsoda csodálatos jelenet. A látomás talán legfontosabb jelképe, amely az alaphangot adja meg az értelmezéshez, ez a Sion szimbóluma. A Sion hegyén áll a bárány, és vele a 144 ezer. Ugye a Sion hegye egy nagyszerű, nagyon szép és nagyon jól ismert ószövetségi szimbólum, amelynek pozitív jelentése van. Nem egy jelentése van az Ószövetségben, több jelentése van, nagyon gazdag szimbolikáról van szó. Egy Levenson nevezetű teológus azt írja, hogy legalább négy fontos jelentése van ennek a szimbólumnak, a Sion hegyének, az Ószövetségben. Először is a jeruzsálemi várnak Sion volt a neve, mielőtt Dávid elfoglalta volna a várost. Másodszor a templom hegyének Sion volt a neve, amikor azt olvassuk a Bibliában, ugye, hogy felmenni a Sionra, felmegyünk a Sionra, ez annyit jelent, hogy felmegyünk a templomra, templomba, ugye, felmegyünk az Úrhoz. Harmadszor, maga Jeruzsálem városát is jelölte a Sion név. És negyedszer, Isten népét, Izrael, Isten népére, Izraelre is vonatkoztatták ezt a szimbólumot. Úgy tűnik, hogy egyetlen egy gondolat kulcsfontossága a Sionnal kapcsolatban. A jelkép legfontosabb jelentése Isten jelenléte. A Sion Isten jelenlétét szimbolizálja. Izrael kiválasztott státuszát az Ószövetségben az bizonyította, hogy Jahve temploma, az ő királyi palotája a Sion hegyén volt megépítve. Ugyanakkor a zsidó végidei váradalmakban is a Sion szimbolizmusnak fontos szerepe van, mivel a Sion Isten uralmának központjaként jelenik meg az Ószövetségben. Rengeteg szöveget olvashatnánk ezzel a váradalommal kapcsolatosan, de úgy tűnik, hogy János konkrétan egyetlen egy szövegre gondolt, mint kulcsszövegre. Ez pedig a második Zsoltár. Tehát a 14. rész hátterében a második Zsoltár áll, és jól ismert az, hogy a második Zsoltár messiási Zsoltár. A második Zsoltár tulajdonképpen a jelenések könyve szerzőjének a kedvenc Zsoltára. Számos helyen idézi a második Zsoltárt. Ez a Zsoltár a reménység Zsoltára, mert a messiási dávidi harcos király megjelenéséről szól, aki itt a báránnyal van azonosítva. És ha a bárány harcos, ha ő a messiás harcos király, akkor a 144 ezer tulajdonképpen az ő messiási hadserege. Egy másik szöveg úgy szintén fontos számunkra itt. Ez Jóel könyvének a 3. részének az 5. verse, és felszeretném olvasni ezt a verset. Egyes fordításokban ez a 2. rész 32. verse. Az új fordításban a 3. rész 5. verse, és olvasom ezt az igét. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék az Úr ígérete szerint, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Tehát a Sion hegye az a hely, amelytől Isten népe segítséget vár, ugye? Ezért az Ószövetségben a megújulás reményének a fókusza lesz. A Sion a megváltás hegye. Az a hely, ahol Isten népe tartós menedékre lelhet. Tehát az a tartós menedék, amelyet a proféták megjövendőltek, hogy majd egyszer megvalósul, János azt mondja, hogy ez most beteljesedett. Ott áll a messiás király a Sion hegyén, amit a proféták megjövendőltek. Eljött az a pillanat, amikor beteljesedik. Ott áll a bárány, ő a messiás király, és ott van vele az ő hadserege. És ez a jelenet, a Jelenések könyv egyik legbátorítóbb biblia szövege. Meg fogjuk látni az előadás folytán, de hagyd tegyek egy rövid kitérőt itt. Álljunk meg itt egy pillanatra. Habár a bárány, azaz Jézus Krisztus a jövőre nézve menedékként van itt megjelenítve, már most, még ma megtapasztalhatjuk azt, hogy ő a mi oltalmunk, ha jelképes Sionon van a szabadulás. Tokis testvérünk említette, hogy Angliában töltöttem egy hónapot, és a héten érkeztünk haza erről a tanulmányi útról, és alkalmam volt Angliában több gyülekezetet is meglátogatni. És egy alkalommal, egy szombati istentiszteleten meglátogattam a Swindoni gyülekezetet, ahol igét hirdettem. Ez Swindon Nyugat-Angliában van, egy nagyon szép kisváros. És itt alkalmam volt megismerkedni egy rendkívüli fiatalemberrel. A fiatalember neve Justin, egy angol fiatalemberről van szó, és néhány mondatban elmesélném a tapasztalatát, amely engem nagyon mélyen megérintett. Ugye Justin, aki 33 éves most, Justin biológiai egyetemre iratkozott, és mint minden fiatalember, ugye, elképzelt, hogy milyen szépen fog alakulni a jövője. És jól is indultak a tanulmányai, de egyszerűen fájdalmat kezdett érezni a végtagjaiban. És azt vette észre, hogy rohamosan nehezebbé válik a mozgása számára. És amikor mozog, akkor ez fáj neki. Egyre jobban és jobban. és 25 évesen tolókocsiba került. Képzeljük el, egy fiatal ember, egy egyetemista 25 évesen tolókocsiba került, megbénult. Az orvosok egyszerűen nem tudták megmagyarázni, mi történt. Nem volt válaszuk. Nem tudták megmagyarázni ezt a furcsa jelenséget. Múltak az évek, Justin abba hagyta az egyetemet, múltak az évek, de egyszerűen Justinban volt egy reménység, hogy ő meg fog egy nap gyógyulni. Nem adta fel a reményt. Hitt a gyógyulásban. Nem tudta azt, hogyan. Nem tudta azt, hogy mi fog történni. De hitt abban, hogy eljön az a nap, amikor ő ismét egészséges lesz, és járni fog. Megoldások után kutatott az interneten, beszélgetett emberekkel, és így tovább, és így tovább. Nem tudta, hogyan fog a gyógyulás elérkezni, de tudta azt, hogy meg fog gyógyulni. És egy alkalommal egy személy azt mondta neki, hogy miért nem mész el a gyülekezetbe. És ez a személy rendszeresen látogatta a mi gyülekezetünket. És Justin megkérte, hogy hát vigye el, tolja előtt a tolókocsin a gyülekezetbe. És el is jött, hallgatta az ige hirdetést, ő nem hitt előtte Istenbe, nem élt hívő életet, nem olvasta a Bibliát, de tetszett neki az Isten tisztelet. És akkor elkezdte látogatni hétről hétre az Isten tiszteleteket. És annyira megragadta az evangélium, annyira megragadta Jézus szeretete, hogy átadta az életét Jézusnak. Meg is keresztelkedett, hívővé lett. Még mindig tolókocsiban hűlt. A gyülekezet imacsoportja imádkozott Justinért. Rendszeresen, minden héten, hogy az Úr vezesse az ő életét, és áldja meg. Már egy jó néhány év elmúlt, és ő még mindig tolókocsiban ült. Nem is gondolta arra, hogy nem sokára már nem fog tolókocsiban ülni. És egy pillanatban jött neki egy ilyen gondolat, ő otthon volt, nem a gyülekezetben akkor, hogy keljen fel és járjon. Hát ő ezt nem akarta megtenni, mert hát már 8 éve tolókocsiban ült, tehát 33 éves volt, most 34 éves. De egyszerűen olyan erős volt ez a gondolat, hogy nem tudott ellenállni. És akkor úgy gondolta, hát megpróbálja. És láss csodát, Justin a lábára állt, kiment a konyhába, visszajött, és nem kellett beülni a tolókocsiba. Nem tudott hinni a szemének. Volt alkalmam megismerkedni vele, volt alkalmam lekezelni vele, és néhány mondatot váltani, és ő azt mondja, hogy csoda történt az ő életében. Jézus Krisztus meggyógyította őt. Amikor Jézushoz jött, tolókocsiban volt, romokban hevert az élete, de Jézus újra rendbe hozta az életét, és fizikailag is meggyógyította. És ma Justin boldogan szolgálja Istent. Isten ma is valóság. Habár nem tapasztaljuk meg mindannyian ilyen drámai módon az ő közelségét. A Jelenések könyve azt mondja, hogy a Sion hegyén a számunkra is oltalom rejlik. Milyen jó ezt az oltalmat keresni. Milyen jó ezt az oltalmat megtapasztalni a mi életünkben. Lépjünk tovább. A második és a harmadik versben János elmondja azt, hogy mit hall. És a kulcs szimbólum ebben a két versben az új ének. Az új ének. A 144 ezer új éneket énekel Isten trónja előtt. Az ének misztikus jellegét az hangsúlyozza, hogy senki sem tanulhatja meg azt a 144 ezeren kívül. Hát milyen ének az, amit senki sem tanulhat meg, csak egy bizonyos kiváltságos csoport? Vajon a 144 ezer különleges hallásáról, különleges zenei tehetségéről volna itt szó a többi emberhez képest? Minden bizonnyal nem. Ismét egy jól ismert jelképpel találjuk magunkat szembe, ez az ének jelképe. Az Ószövetségben számos alkalommal megjelenik az ének jelképe, és az ének ennyit jelent, mint Istennel szerzett tapasztalat. A szabadulás tapasztalata testesül meg az új ének jelképében. Lapozzuk fel a 40. Zsoltárt, és a 40. Zsoltár 3. és 4. versét olvassuk. 40. Zsoltár 3. és 4. verse. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét, sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Lapozzunk a 98. Zsoltárhoz, és a 98. Zsoltár első versét olvassuk. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. És még valóban sok-sok hasonló verset idézhetnénk a Zsoltárok könyvéből, valamint Ézsaiás könyvéből is. Tehát a 144 ezer különleges módon tapasztalta meg a szabadulást, amelyet Istentől kapott. Miért énekel a 144 ezer a Sion hegyén? Tulajdonképpen ünneplésről van szó ebben a jelenetben. A háborúban való győzelem ünneplésétől. Tehát a 144 ezer új éneke egy győzelmi himnusz, amely valószínűleg Isten dicsőíti a győzelemért. Azért mondom, hogy valószínűleg, mert az ének szövege nincs leírva. Na most ebből arra következtetünk, hogy János apostol nem része a 144 ezernek, mivel nem tudja az ének szövegét. Ha János tudná az ének szövegét, akkor leírná itt az ének szövegét, mert a 15. részben ugye szó van egy másik énekről, a bárány énekéről, és János leírja a szöveget. De itt nem írja le a szöveget. Tehát nem része a 144 ezernek, mert csak a 144 ezer tudja énekelni az éneket. Figyeljük meg, hogy a 3. vers kihangsúlyozza, hogy ezt az éneket a mennyei trón előtt éneklik. Ugye ez a tény, hogy a mennyei trón előtt, ez teszi különlegessé az éneket. Azért, mert a mennyei trón a könyv kulcsjelképe, és nem csak a menny, hanem az egész valóság központját képezi. A trón előtt énekelni egy éneket annyit jelent, mint a legnagyobb méltóságot adni neki. Habár, amint azt említettük, az ének szövege nincs feljegyezve, ugye az biztos, hogy Isten trónja előtt az ember nem önmagáról énekel. Kiről énekelhet Isten trónja előtt az ember? Hát csak Istenről, nem? És a szabadulásról, a tapasztalatról, amit Istennel szerzett. A látomás 3. része a 144 ezer részletes jellemzése. Mivel egy korábbi előadás keretén belül szó volt már a 144 ezerről, csak nagyon röviden szeretnék foglalkozni ezzel a szakasszal. Ennek a szakasznak azt a címet is adhatnánk, hogy a végidei keresztények erkölcse. A szöveg 4 jellemvonást említ meg, amelyek számunkra is példaértékűek. Először is, ezek az emberek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek. Hát elég furcsán hangzik ez a mondat, jelképes beszédről van világosan szó. Ugye ez a szöveg nem arról szól, hogy csak férfiak lehetnek a 144 ezer része. Nem erről szól. Ismét jelképről van szó. Ugye említettük, hogy a 144 ezer a bárány hadserege. És az Ószövetségben kimehetett háborúba. Csak férfiak. És világos, hogy jelképesen férfiakból áll a 144 ezer, mivel a bárány hadseregéről van szó. Szent háborúról van szó. A fenevaddal vívott szent háborúról. És az Ószövetségben a szent háború előtt a harcosok tartózkodtak a szexuális kapcsolattól. És ezért mondja azt, hogy nem fertőztették meg magukat nőkkel. Tehát itt arról van szó, hogy a 144 ezer hűséges Isten rendeleteihez. Másodszor követik a bárányt, ahová megy. A bárány hadserege az ő hadvezérét követi. Tegnap leellenőriztem, hogy a görög szöveg itt mit mond, és talán pontosabb lefordítani így, hogy követik a bárányt bárhová megy. Nem ahová megy, hanem bárhová megy. Tehát az ő elkötelezettségük feltétel nélküli. Még életük árán is hűségesek maradnak a bárányhoz. Bárhová megy. Ha tűzes kemencébe, tűzes kemencébe. A bárány hadserege kész követni a bárányt, még élete árán is. A harmadik jellemvonás. Áron vétettek meg az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak. Áron vétettek meg. Ezek az emberek tudatában vannak annak, hogy habár a megváltás Isten kegyelmi ajándéka, és nem kell érte fizetnem, ezek az emberek mégis tudják azt, hogy valaki fizetett. Valaki nagyon nagy árat fizetett az örök élet lehetőségéért. Mivel a bárány vére által megvásároltattak, így Isten tulajdonát képezik, és úgy élnek, hogy tudják azt, hogy ők Isten tulajdoná. És végül a negyedik jellemvonás, szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. A Károli fordítás így, hogy szájukban nem találtatott álnokság. És nagyon érdekes, hogy még két helyen mondja ezt el a Biblia. És mind a két hely Jézusra vonatkoztatható. 1. Péter 2-ben Jézusról mondja el azt, hogy az ő szájában nem találtatott álnokság. És az Ószövetségben Ézsaiás 53-ban, ugye? És tudjuk azt nagyon jól, hogy Ézsaiás 53 egy messiási fejezet. Tehát ezek az emberek jellemükben Krisztushoz hasonlóakká lettek. Milyen csodálatos fejezet, milyen csodálatos jelenet. Miért is adatott ez a látomás? Figyeljük meg azt, hogy a kozmikus konfliktus látomásban a 12., 13., 14. fejezetben egy világos szerkezet figyelhető meg. Elmondtuk azt, hogy tulajdonképpen itt is egy kis kiazmussal találkozunk. És a 14. rész, a kiazmus központja, 14. rész első verse. De figyeljünk meg még egy érdekes tényt. A 12. fejezet, a 13. fejezet a Földön játszódik le. A 14. fejezet 6. versétől a 20. vers szintén a Földhöz kötött. De a 14. rész első verse, a Sion jelenet, amiről ma este tanultunk, hol játszódik le? A Földön? Nem. A mennyben játszódik le. Mennyei jelenetről van szó. Isten népét, amelyet János küzdő és üldözött egyházként mutat be a 12. és a 13. fejezetekben, János már a mennyben látja. Ők itt vannak a Földön, harcolnak a fenevad ellen, abban a nagy sötétségben élnek, és világosságot próbálnak árasztani maguk körül. De János már úgy látja őket, mint akik ott vannak a mennyben fenn Isten trónja előtt. Még egy fontos információ, ha eddig nem figyeltünk föl erre a jelenések könyve tanulmányzása alatt. Isten népe a jelenések könyvében soha, soha nem jelenik meg a Földön. János mindig a mennyben látja őket. Az ő életük nem a Föld ámító csábításai, hanem Isten trónja felé irányul. Szinte úgy érzem, mintha visszakérdezné a jelenések könyve szerzője itt az olvasóját, hogy a te életed milyen mértékben irányul Isten trónja felé. Isten népe az új szövetségben nem vonul ki a világból, nem vonulhat ki, hiszen Jézus a világba küldi őket egy világos küldetéssel. Ez a küldetés pedig így szól, hogy hirdessétek az evangéliumot. Mégis, amíg Isten népe a világban van, egy olyan életet él, amely a mennyei trón felé irányul. A Jelenések könyve azt tanítja, hogy a keresztény tanítványság nem mindig kellemes tapasztalat. Isten népe nehézségeken megy keresztül a földön, mivel a föld a gonosz által uralt terület. Ugye e világ Istene megvakította az ember szemeit, azt mondja Pál 2 Korintusban. Isten népének néha az életével is fizetnie kell értékeiért, hitéért. János azt mondja a Jelenések könyve keresztény olvasóinak, ne adjátok fel. Habár a tanítványságnak ára van, megéri a bárány követőinek lenni, még akkor is, ha ez belekerül. A dolgok emberi szempontból talán nem néznek ki ragyogóan, de mennyei szempontból a dolgok teljesen másképpen festenek. És mivel a mennyei szempont az, amely megfelel a valóságnak, ezért megéri kiállni a bárány mellett a kozmikus konfliktusban. Ugye én úgy érzem valahogy, amikor olvasom ezeket a szövegeket, hogy ez a látomás hatalmas bátorító erővel bír. Azért adatott, hogy a könyv olvasóinak, akik nehézségeken mennek át, rámutasson a diadalra, és ezáltal bátorítsa őket. A látomás bemutatja azt, hogy ki is a valós hatalom. Ki az, aki valóban irányítja a világot. Mintha János azt mondaná az első század keresztényeinek, a világ központja nem Róma. A világ központja nem a római császár. Ma talán azt mondaná, a világ központja nem az Amerikai Egyesült Államok, a világ központja nem a Fehérház vagy a Pentagon. A világ központja Isten trónja. És akik ezt felismerik, és ezzel az igazsággal hozzák összhangba az életüket, ott fognak majd állni a Sion hegyén a bárányjal, azaz Isten országának diadalmas polgárai lesznek, akik szoros közösségben élnek majd Jézussal. Habár Isten népe ma küzdő egyház, el fog jönni az a nap, amikor győzedelmes egyház lesz belőle. Nem könnyű a küzdő egyház része lenni. De János bátorítja a könyvolvasóit, hogy álljonak ki a hit mellett. Legyenek erősek, legyenek teljesen elkötelezettek a báránynak, hogy egy nap ők is ott lehessenek Isten trónja előtt. Az én kívánságom az, hogy mi is ebben a csoportban legyünk, amikor eljön ennek a csodálatos ígéretnek a megvalósítása. Addig viszont éljünk Isten trónja felé irányuló életet. Isten legyen ebben segítségünkre. Amen. Szerető Istenünk, köszönjük azt, hogy ma este is felnyithattuk a Te igét. Köszönjük azt, hogy bátorítottál bennünket, és rámutattál arra, hogyha szoros közösséget ápolunk veled, akkor a küzdő egyházból egy nap diadalmas egyház lesz. Segíts, hogy mi is annak az egyháznak a része legyünk. Köszönjük azt, hogy az élet nehézségei között te mindig velünk vagy, és mindig bátorítasz bennünket, és arra serkentesz, hogy kiálljunk te melletted, a te igazságod mellett. Add, hogy elkötelezettek legyünk hozzád, mint ahogy a Biblia szövegben is olvastuk, hogy 144 ezer követ téged bármi áron, és add, hogy ez az elkötelezettség lángoljon a mi szívünkben. Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Atya Isten szeretete, Krisztus Urunk kegyelme és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájunkkal. Amen. Amen.